Áldás békesség! Sok szeretettel köszöntöm a Jókai iskola első és második évfolyamos családjait. Papa, mama, gyerekek, csupa szív szeretet, itt lehetünk most a Deszka templomban, az Úr kegyelméből, ezen az adventi vasárnapon csendesedjünk el egy imádságra. Atyánk Istenünk, dicsőítünk téged, mint mindenható Úr, mint ennek a világnak a teremtője és fenntartója. Hálát adunk neked azért, hogy ezen a vasárnap délutánon jöhetünk a te szent házadba. Köszönjük, hogy az elmúlt héten te voltál velünk, te voltál a mi őriző pásztorunk. Köszönjük, hogy te töltötted be testi-lelki szükségeinket. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a mi családjainkat. Köszönjük, hogy rajtuk keresztül is szeretsz bennünket. És köszönjük azt, hogy van egy nagyobb családunk, a hívő népnek a közössége, mindazoknak a közössége, akik Jézus Krisztus szeretik, és életük urának és megváltójának vallják. Köszönjük, hogy ez a szeretet hozhatott el most minket ide. Köszönjük azt az ajándékot, mennyei atyánk, amit Jézusban adtál nekünk, add, hogy ismerhessük meg őt igazán. Hogy ne maradjon az az ajándék, amit tőled kaptunk kibontatlanul, hadd lehessen teljesen az életünk része, az Úr Jézussal való kapcsolat és mindennapi közösség. Így áld meg, kérünk, a mostani Isten tiszteletünket, hadd legyen az neked kedves, téged dicsőítő. Amen. Azt szeretném kérdezni, hogy az első kép alapján van-e valakinek ötlete, hogy melyik bibliai történetet fogjuk most tanulni. Először is mit látunk a képen, ez a legnyilvánvalóbb. Hangosan. Mondjad, igen. Egy hullámot, nagyon ügyes, jó? Ugye egy hullámot, na hát ez valami vizes történet, hát volt itt a vizes VB, igaz, de nem arról lesz most szó, azt azért elárulom. Na, Dorka?
Az árvíz.
Árvíz? Melyik árvíz? Magyarországot, csak Magyarországot öntötte el? Az egész országot, meg az egész világot, igaz? Arra gondolsz, amikor volt az özönvíz, igaz, Noé idején, na hát ez beugratós volt, mert nem ezt fogjuk, hiszen ezt már tanultuk az iskolában. Most ez egy olyan történet lesz, ami talán kevésbé ismerős, és még nem tanultuk hittanórán, de majd fogjuk a következő években, de most egy kicsit megelőlegezzük. Hát itt lesz a történetünk főszereplője. Akik már tudnak olvasni, el tudják ügyesen olvasni, három betű szó, nem túl nehéz, Pál. Pál apostolról lesz szó. Pál apostol római útja, amiről az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részében olvashatunk, és hát láthatjuk ezen a kis baloldali képen, hogy Pál apostol életének egy fontos mozzanata van előttünk. Látjuk, hogy a P betűt egy kicsit különösen írták a szerkesztők, van egy ilyen visszafelé nyíl. Nem véletlenül, majd erről lesz egy kicsit később szó, hogy mit is jelent ez. Biztos, hogy a szülőknek ismerős már a Pál fordulat, vagy Pál fordulás kifejezés. Hát a nagy hullám, meg a víz, az majd tudjuk, hogy úgy kapcsolódik a történethez, hogy ezen a bizonyos római útján Pál apostolnak volt egy nagy vihar, amit különleges és csodás módon élt ő, és az utitársai is túl, majd erről lesz még részletesebben szó. De még mielőtt belekezdenénk a történetbe, énekeljünk egy kicsit. Edina nénnek átadom a szót, az ő vezetésével fogjuk a 300. éneket énekelni. Nem baj, ha nincs énekeskönyvünk, mert ki lesz vetítve.
Akkor a 300. dicséret egyszer megmutatnám.
Lelkem drága Jézusom, hozzád hajt a félelem. Míg üvölt a haptusa, s nő a vész a tengeren. Rejts el, itt ne hagy, míg eláll a fergeteg. Biztonságos révet adj, s majd fogadd el lelkemet.
Nézzük meg akkor kisebb részenként. Az első sört mutatom.
Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.
Ugyanez a dallam, de azért megmutatom.
Míg üvölt a haptusa, s nő a víz a tengeren.
A vége más csak, úgyhogy próbáljuk.
Míg üvölt a haptusa, s nő a víz a tengeren. Rejtsel, rejtsel, itt ne hagy! Rejtsel, rejtsel, itt ne hagy! Míg eláll a fergeteg, míg eláll a fergeteg, biztonságos révet adj, biztonságos révet adj, s majd fogadd el lelkemet, s majd fogadd el
Nagyszerű, mehetünk akkor előről, és akkor minden verszakával.
Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, míg üvölt a haptusa, s nő a víz a tengeren. Rejtsel, rejtsel, itt ne hagy, míg eláll a fergeteg. Biztonságos révet adj, s majd fogadd el lelkemet. Nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hív, s keres. Ó, maradj itt, mesterem, őrizz a gyerőt szeres. Véled álom a vihart, hit s erő te vagy te szent, szárnyad árnyával takard, fejemet a vittelend. Csak te kell lesz, én uram, benned mindent meglelek. Támogasd ki, elzuhan, gyógyítsd meg, ki vaks beteg. Szent szavadra hallgatok, tévedés az én bajom. Én hamisság s bűnt vagyok, te igazság s irgalom. Kegyelem vagy égi jó, mely minden bűnt eltörül. Hajd, hogy gyógyító folyó tisztogasson meg belül. Életkút vagy lüktetés, víz merítni drága hely. Ó, búzogj fel bennem is, örök lét felé emelj.
Köszönjük szépen, és fogunk még majd a végén is énekelni. Ahogy ígértem, Pál apostolról lesz szó, és néhány olyan információ, ami, hogyha meghalljuk az ő nevét, vagy ezt a kifejezést, ami gyakorlatilag már szállóigévé vált, hogy Pál fordulat, vagy Pál fordulás, az honnan is ered? Talán ez az a kép, ami legjobban kifejezi, hogy mi is történt Pál apostollal a damaszkuszi úton. Tudjuk, hogy ő üldözte a keresztényeket, egy zsidó származású ember volt, aki nagy tudású, a kor legnagyobb egyetemein tanult, és több nyelven beszélt, egyrészt a vallása, másrészt a származása miatt is. Római állampolgár volt, de görög területeken született, anyanyelvi szinten beszélte nyilván a latint, a görögöt, és nyilván a hébert is, és Jeruzsálemben Gamáliel lábainál egy nagyon híres egyetemen, és egy nagyon híres bölcselőnél tanult Jeruzsálemben, és a farizeusok csoportjának volt ő a tagja, és az volt az ő meggyőződése, hogy Jézus nem a messiás, hanem egy tévtanító, és ezért Jézusnak és minden követőjének az írmagját is ki akarta pusztítani, de nem elégedett meg azzal, hogy ezt Jeruzsálemben és környékén vagy Izraelben tegye, hanem egészen Damaszkuszig kapott felhatalmazást a főpapoktól, hogy az ott élő keresztényeket is vagy fogságba vesse, börtönbe, vagy kivégezze. És ő maga írja később a leveleiben, hogy gyűlölettől és haragtól lihegve rohant Damaszkusz felé azzal a csapat katonával, akiknek végre kellett hajtania ezt a kegyetlen parancsot, és ezen az úton Damaszkusz felé megjelent neki a feltámadott Jézus. Kiderült, hogy nemhogy nem tévtanító, és nemhogy egy valamilyen áll messiás, hanem ő valóban Isten fia, és megtörténik a fordulat az ő életében, innen nevezzük Pál fordulásnak, hogy amíg korábban üldözte az Úr Jézust és az ő követőit, addig megváltozott az értékrendje, a gondolkodásmódja, és onnantól kezdve Jézus Krisztusnak a tanítványa lett, ő lett, szokták mondani, a 13. apostol, és onnan tudjuk, hogy ez a változás, amit mi úgy hívunk egy szóval, hogy megtérés, ez valóban végbe ment az életében. Onnan tudhatjuk, hogy megkérdezte az Úr Jézust ott a damaszkuszi úton, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Már nem a saját feje után ment, a saját elgondolásai, tervei, céljait követve élte az életét, hanem azt mondta, hogy Jézus mostantól az életem ura, királya, és ő hozzá igazítom a szavaimat, a gondolataimat, a tetteimet, az egész életemet, értékrendemet. No hát ez a Pál fordulat, 180 fokos fordulat, és tudom, hogy itt vannak angolosok is, úgyhogy angolosok előnyben. Ez a tábla azt jelenti, hogy közlekedési rend változás van az úton, valamilyen változás van előttünk, és készülnünk kell rá. És azért tettem be ezt a képet, mert Pál apostolnak a megtérése is, meg minden embernek a megtérése, ha az valódi, igazi bibliai értelemben vett megtérés, az változást eredményez az életében. Nem lehet valaki az Úr Jézusnak úgy a tanítványa és követője, hogy közben nem Jézust követi, hanem a saját feje után megy. Nem mondhatja valaki, hogy találkoztam Jézussal, hogyha nincsen semmilyen változás az életében, ha ugyanúgy beszél, ugyanúgy viselkedik, ugyanazok a szokásai, ugyanaz az idő beosztása, és ugyanazok a szabadidős és egyéb tevékenységei, mint a Jézussal való találkozás előtt. Hogyha valaki találkozott Jézussal, az meglátszik az életén. És ez a változás Pál apostol életében, aki korábban Saul volt, új nevet is kap, a névben is megmutatkozik a változás, Saulból Pál lesz, és onnantól kezdve már nem a saját karrierjét építi, hanem az Isten országát. És azt tölti be örömmel, és abban leli kedvét, hogyha Isten országának az evangéliumát, a Jézusról szóló örömhírt, hogy Jézus meghalt, de feltámadt, és van bűnbocsánat és örök élet, azt elviheti mindenhova a világba. És hát éppen ezért Pál apostolnak jó néhány missziói útja volt, látjuk ezeket a különböző színű útvonalakat, amit Pál apostol bejárt a Krisztus utáni 40-es, 50-es, 60-as években, és azt is tudjuk, hogy ő volt az az apostol, akivel az evangélium, a Jézusról szóló örömhír eljutott Ázsiából Európába. És hát legdélebbre, a földközi tengeren keresztül látjuk ezt a nagyon sötét zöld nyilat, vagy vonalat, ami egészen Izraelből Rómáig vezet, ez Pál apostolnak a római útját ábrázolja, ez a vonal, és hát nem véletlenül látjuk ott a tenger közepén azt a nagy hullámzást, és azt a bolyongásnak is nevezhetnénk, mert ez nem Odysseus volt, hanem Pál apostol. Az a terület az, ahol az a nagy vihar érte őket, amiről a mai történetünk fog majd szólni, de erre majd később még visszatérünk, és aztán végül látjuk, hogy a vihar után Málta szigetén kötnek ki. Kalandos tehát Pál apostolnak ez a római missziói útja, nem simán kerül oda, nem egy wellness luxus hajóút keretében, hanem az életét is kockáztatva, és éppen ezért szeretném, hogyha majd odafigyelnénk arra, hogy ez a történet, Pál apostolnak a római útja, a hajótörés, hogyan kapcsolódik a következő képhez, amit itt láthatunk majd. Itt most nem is a bébi van annyira a középpontban, hanem az, hogy ajándék. Ezt kellene majd kiderítenünk, hogyha felolvastam a bibliai történetet, hogy hogyan kapcsolódik a Pál apostolról szóló mai történet, az ő római útja, hajótörése és csodálatos megmenekülése az ajándékhoz, hiszen a mai történetünknek azt a címet is adhatnánk, hogy 276 ajándék. Na most nem azért ez a cím, mert ezen a képen 276 ajándék lenne, nem számoltam meg, de biztos nem annyi, de majd szeretném, ha megfigyelnénk, hogy a történetben hogyan kerül ez elő. Alcímnek azt adtam, hogy 276 ajándék, azaz kik azok, akik velünk együtt hajóznak. Karácsony közelettével elgondolkodhatunk azon, hogy mi is az ajándék. Mit is jelent számunkra az ajándék, és mi lehet a legnagyobb ajándék a számunkra, és ehhez fog majd kapcsolódni az istentiszteletünk vége felé egy kis feladat, ami segít talán ez a történet is, hogy már most elgondolkozzunk, hogy kinek mit jelent az, hogy ajándék, kinek mi a legértékesebb ajándék. Itt vagyunk karácsony közelettével, mindenki igyekszik megajándékozni szeretteit, családtagjait, gyermekeit, szüleit, nagyszüleit, barátait. Sokféle ajándék ötlet megfordulhat a fejünkben. Valakinek talán a legnagyobb ajándék a pénz. Vagy valakinek a legnagyobb ajándék az éppen aktuális mozi sikernek a valamilyen figurájának az odaadása. Vagy a legnagyobb ajándék talán maga az ünnep, vagy karácsony, vagy mondhatjuk megint angolosok előnyben, hogy a legnagyobb ajándék talán a szeretet, vagy a szerelem, vagy sokan vannak itt, akiknek van gyermekük, és a gyermek az Isten legnagyobb ajándéka, vagy talán vannak, akik úgy gondolják, hogy maga a család, és a közösen eltöltött karácsonyi ünnep önmagában is ajándék, de aztán találtam egy olyan képet, ami azt gondolom, hogy nagyon jól megfogalmazza, hogy az ajándék, a legértékesebb ajándékok nem becsomagolhatóak. Azt gondolom, hogy ezt már a szülők mindenképpen tudják, de talán pár gyerkőc is érti azt, hogy ez mit is jelenthet, mert sok mindent meg lehet venni pénzen, vagy el lehet készíteni, és oda lehet adni, de a legértékesebb és legnagyobb ajándékok igazán nem becsomagolhatóak, hiszen egy-egy mosoly, egy ölelés, egy kedves gesztus, néhány kedves szó, amivel a másik iránti szeretetünket kifejezzük, meg egyáltalán az, hogy megtanuljuk a másikat úgy szeretni, ahogy ő szeretve érzi magát, ezek az igazi ajándékok. Na hát most kellene majd nagyon figyelni, mert az igéből fel fogom olvasni az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 27. részből, néhány verset, és az lesz majd a kérdés, hogy hol jelenik meg az ajándék képe a történetben, és honnan is jött ez a cím, hogy 276 ajándék. A Szentírásból felolvasom Pál apostolnak a római útját. Midőn elhatároztatott, hogy mi Itáliába hajózzunk, átadták Pált és néhány egyéb foglyot egy Julius nevű századosnak a császári seregből. És másnap megérkezénk Szidonba, és Julius emberséggel bánt Pállal, megengedte, hogy barátaihoz elmenve gondoskodásukban részesüljön. És onnan elindulva Ciprus alatt eveztünk el, mert a szél ellenkező volt. És nagy üggyel, bajjal elhajóztunk mellette, eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőnek neveznek, melyhez közel volt, lássa a városa. Mivel pedig sok idő múlt el, a hajózás már veszedelmes volt, mert jött a tél, Pál intette őket, és ezt mondta. Férfiak, látom, hogy nem csak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni ez a hajózás. De a százados inkább hitt a kormányos mesternek és a hajó tulajdonosnak, mint sem annak, amit Pál mondott. Mivel déli szél kezdett lassan fújni, azt gondolták, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindultak, és közelebb hajóztak el Kréta mellett. Nem sokára azonban viharos szélvés csapott le, amely észak-keleti szélnek neveztetik. Mikor pedig a hajó elragadtatott, és nem bírt a széllel szembe menni, neki eresztvén azt vitettünk valatova. Itt a szerző, aki leírja ezt a történetet, az Lukács, aki az evangéliumot is írta. Tudjuk, hogy ő mesterségére, hivatására nézve orvos volt, ő Pál apostolnak állandó utitársa a missziói útjain, és ő valóban orvosi precizitással és alapossággal egyrészt mindennek utána járt a történteknek, de itt személyes résztvevője is ennek az eseménynek. Ő írta a Lukács evangéliumát és az apostolok cselekedeteinek könyvét, ő gyakorlatilag az útinaplójából merített, és úgy írta le ezt a történetet, és azt mondják a tudósok, akik az ókorral foglalkoznak, hogy ez az ókor történetének a legrészletesebben leírt hajó útja és hajó törésének a története. Nagyon sok részlet a tengeri vihar természetéről, a földrajzi helyekről, a hajónak a kinézetéről, a teherhordás részéről, a hajó felszerelésről nagyon részletesen le van írva, miközben a történetet is mondja Lukács, és én nem is fogok nyilván mindent felolvasni. Amikor a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajóterhet kidobtuk a tengerbe. Harmadnap a tulajdon kezeinkkel kidobtuk a felszerelést is. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Tudjuk, hogy 2 hétig hánykolódtak így a tengeren, és azt is tudjuk, hogy akkor sem iránytű, sem GPS nem volt, úgyhogy minden tájékozódási pont a tengeren, a nap, meg a csillagok járása lett volna, de azt sem látták a vihartól. És azt mondja itt Lukács, hogy már az életben maradási esélyeik is szinte teljesen lenullázódtak. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállt, és ezt mondta. Jó lehet, szükséges lett volna, hogy engedelmeskedve nekem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert az éjjel mellém állt egy angyala az Istennek, aki én vagyok, akinek szolgálok is, és ezt mondta, ne félj, Pál, a császár elé kell neked állnod, és íme az Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik te veled hajóznak. Voltak pedig a hajóban lélekszám szerint összesen 276-an. Annak okáért jó reménységben legyetek férfiak, folytatja Pál, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megmondta, és egy szigetre kell nekünk kivetődnünk. És aztán folytatódik a történet, bátorítja őket Pál, hogy egyenek, mert volt, aki már napok, hetek óta nem evett a nagy viharban, egyenek, hogy legyen erejük majd a partra evickélni, mert zátonyra fut majd a hajójuk, valóban, ahogy Isten kijelentette Pálnak, elpusztul a hajó, de senki nem pusztul el az utazók, az utasok közül. A százados meg akarva menteni Pált, megtiltotta a vitézeket attól a szándékuktól, hogy megöljék a rabokat. És azt mondta, hogy kiki, aki tud úszni, először azok ugorjanak a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. És így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre, és miután megmenekültek, megtudták, hogy Máltának neveztetik az a sziget. Na hát így történt ez a bizonyos kalandos római hajóút, ami egyelőre Máltán megszakadt, de majd innen megy tovább Pál apostol Rómába. És talán mindenkinek feltűnt már a történet olvasása közben, hogy miért lehetett 276 ajándék a címe, hiszen azt mondta Isten Pálnak, hogy mindazokat, akik veled hajóznak, ajándékba adom neked. És látjuk, hogy Isten milyen hatalmas és milyen kegyelmes, hogy azért, hogy az ő apostolát életben tartsa, rávaló tekintettel 276 másik embernek, akiknek amúgy valószínűleg túl sok közük nem volt az Úr Jézushoz, hiszen nem keresztény emberekről beszélünk, hanem köztörvényes bűnözőkről, hiszen ez egy rabszállító hajó volt, mégis Pálra való tekintettel ők is megmenekültek. És elgondolkoztam azon, hogy ez volt a történetünknek az alcíme, hogy akik velünk hajóznak, hogy kik vannak ott az életünk hajójában, és vajon úgy tekintünk-e rájuk, mint ajándékokra. Hiszen Pál apostol össze volt itt zárva 276 emberrel jó néhány héten keresztül, és nem egyszerű vagy hétköznapi körülmények között, és azt mondja Isten, hogy az ő életüket ajándékba adtam neked, és a rád való tekintettel ők is életben maradnak. Hogy mi hogyan tekintünk a velünk egy hajóban evezőkre, a velünk együtt hajózókra, a családtagjainkra, a munkatársainkra, a barátainkra, vagy éppen az ellenségeinkre. Hogyan tekintünk a körülöttünk élőkre, hogy úgy látjuk őket, és úgy figyeljük az ő életüket, úgy viszonyulunk hozzájuk, mint ajándékok, akiket Isten valamilyen céllal a mi életünkbe nekünk ajándékozott. Nem feltétlenül azért, hogy mentsük meg őket, mint ahogy Pálra való tekintettel megmentette ezt a 276 embert, de mindnyájunknak az életével Istennek célja van. És nem véletlenül azok a szüleink, akik, nem véletlenül azok a gyermekeink, akik, Nem véletlenül lakunk ott, ahol lakunk, nem véletlenül azok a munkatársaink, akik. Istennek van célja ezzel, csak mi észrevesszük ezekben az emberekben Isten ajándékát, és azt, hogy feléjük küldetésünk van. Hogy Istennek a szeretetét kifejezzük feléjük, mert Isten bennünket is fel akar használni arra, hogy az ő szeretetét másoknak tovább adjuk. És akkor egy kicsit újra átismételjük a hallottakat, látottakat. Láttuk a Pál apostolnak a római útját és az egyéb missziói útjait. Itt látjuk a római birodalomnak a keleti provinciáit és Itáliát. Látunk egy olyasmi hajót, amivel Pál apostol valószínűleg ezt a kalandos tengeri utat megtette. És látjuk azt is ezen a képen, hogy hogyan bíztatta azokat, akik vele együtt hajóztak. Hogy merjenek újra enni, gyűjtsenek erőt, és Isten megígérte neki, hogy csak a hajó fog elveszni, de akik ott vannak, vele vannak, akik utazók és utasok ezen a hajón, azok életben maradnak. És Pál apostol volt az, aki ott ebben az utazó társaságban Istennel olyan élő közösségben, napi kapcsolatban volt, hogy elmondhatta azt őszintén, hogy az az Isten, akinek én szolgálok, akié vagyok, az jelentette ki nekem. Olyan jó lenne, hogyha azoknak, akikkel együtt hajózunk az életünk hajó útján, mi is el tudnánk ezt mondani, hogy mi istenéi vagyunk, mi Istennek szolgálunk, és azt az üzenetet, amit Isten ránk bízott, és azt a szeretetet, amit nekünk adott, szeretnénk mi is átadni. És azt is látjuk, hogy végül, ahogy a történetben is olvastuk, csodálatos módon megmenekültek, a hajó ugyan elpusztult, de ők életben maradtak, és Málta szigetén kötöttek ki, ahol aztán látjuk a későbbiekben, ha tovább olvassuk a történetet, hogy Pál itt is hirdette a Jézusról szóló örömhírt. Az aranymondásunk össze fogja foglalni a történetet, és az ajándékhoz fog kapcsolódni. Az lesz a különbség az eddigiektől, hogy most két aranymondásunk is lesz. Az első az, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Azaz, minden igazi ajándék, ami tartós, ami értékes, ami nem múlik el, ahogy Jézus mondja, sem a rozsda meg nem emészti, sem a moly, az Istentől származik. És jó, hogyha van lelki látásunk, hogy észrevegyük az életünkben azokat az ajándékokat, amelyeket Isten ad nekünk. Tehát minden jó adomány és minden tökéletes ajándék Istentől származik, és egy fontos dolgot még megtudunk ebből a Jakab levelében leírt igéből, hogy Istenben nincs fénynek és árnyéknak változása. Minden változik körülöttünk, szokták mondani, az egész világ változásban van, de egy biztos pont az Isten irántunk való szeretete. A másik aranymondás pedig már utal egy kicsit a karácsonyra is, hiszen a 2 Korintus 9.15-ben azt olvashatjuk, hogy hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért, hiszen Istennek a legnagyobb ajándéka az maga Jézus Krisztus. Így, amikor karácsonyra készülünk, soha ne feledkezzünk el egyrészt arról, hogy karácsonykor ünnepeljük Jézus születésnapját, úgyhogy miközben mindenkit megajándékozunk a környezetünkben, ne feledkezzünk el a szülinaposról sem, hogy csak éppen őt ne köszöntsük, és éppen őt ne ajándékozzuk meg a figyelmünkkel, a szeretetünkkel, a neki való engedelmességünkkel, az odaszánt életünkkel, és tudjuk azt is, hogy karácsonykor is erre való tekintettel ajándékozzuk meg egymást, hiszen Isten legnagyobb ajándékát, Jézus Krisztust köszöntjük karácsony ünnepén, meg hát persze minden nap őt dicsőítjük, és ne feledkezzünk el arról, hogy Isten Jézust azért küldte el, hogy megszabadítson bennünket, hogy helyreállítsa a közte és a köztünk megromlott kapcsolatot, és ez az az ajándék, akit ha megismerünk, akivel ha élünk, akit ha követünk, kiteljesedhet a földi életünk, és lehet örök életünk a mennyben. Úgyhogy ez az az ajándék, Istennek ez a kimondhatatlan ajándék, a Jézus Krisztus, akire való tekintettel amúgy mi is megajándékozzuk egymást, amik is apró ajándékainkkal. Ez is nagyon szép, és erre is lehet készülni, de ne feledkezzünk el Istennek a legnagyobb ajándékáról, Jézus Krisztusról, aki azért halt meg, és azért támad fel, hogy nekünk bűnbocsánatunk és örök életünk legyen. Akkor mielőtt a kis kézművességhez, idézőjeles kézművességhez hozzákezdenénk itt az istentisztelet végén, amiért kellett hozni a tolltartót, előtte még énekeljünk egy éneket, a 462. dicséretet Edina néni vezetésével.
Remélhetőleg ezt is olyan jól tudjuk már, mint az előző, de azért ezt is megmutatom.
Csak vezess Uram végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem, mert nélküled az én erőm oly kevés, de hogy te jársz előttem, nincs rettegés.
Ezt is kisebb részekre bontom.
Csak vezess Uram végig, és fogd kezem, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.
Tegyük rá a következő szöveget ugyanez a dallam.
Míg boldogan a célhoz elérkezem, mert nélküled az én erőm oly kevés, mert nélküled az én erőm oly kevés, de hogy te jársz előttem, nincs rettegés. De hogy te jársz előttem, nincs rettegés.
Akkor mehetünk előről minden versével.
Csak vezess Uram végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem, mert nélküled az én erőm oly kevés, de hogy te jársz előttem, nincs rettegés. Szent irgalmaddal szívemet földjed bí, tedd örömben is bánatban csöndessé, hogy hadd pihenjen lábadnál gyermeket, kiszem lehúnyva téged híven követ. A gyarlóságom meg nem is érzené, a vakhomályból te mutatsz ég felé. Csak vezess Uram végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem.
Köszönöm szépen!
Köszönöm Edina nénnek az énekvezetését, és most egy imádságra még elcsendesedünk, aztán majd azt az áldást, amit az iskolában is el szoktunk mondani a hétfő reggeli Isten tiszteleteken el fogjuk majd mondani, de előtte még lesz majd egy kis feladatunk. Jó, egyelőre egy imádságra, akkor itt a helyünkön maradva csendesedjünk el. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a te legnagyobb ajándékodért, az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy benne megmutattad a te szeretetedet, a te kegyelmedet, a te hűségedet. Köszönjük, hogy nem nézted tétlenül azt, hogy mi tőled elszakadva a kárhozat felé rohanunk, hanem készítettél számunkra szabadulást, és küldtél nekünk szabadítót, hogy megszabadíts bennünket a bűn, a halál, a sátán hatalmából. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a szabadítás művét te tökéletesen véghez vitted a kereszten, és köszönjük, hogy azt az ajándékot, amit benned kaphattunk, azt minden nap élvezhetjük, minden nap örülhetünk a veled való közösségnek. És köszönjük a te igédet is, amely megerősít bennünket, hogyha a mi atyánk nem kedvezett neked, hanem téged mindnyájunkért odaadott, akkor veled együtt hogy ne ajándékozna mindent nekünk. És tudjuk, Úr Jézus, hogy ezen van a hangsúly, azon, hogy veled együtt minden, amire itt a földön és a mennyben szükségünk van a miénk. De hogyha te nem vagy jelen az életünkben, azt is tudjuk, hogy igazából semmink nincs, lehetünk bármilyen gazdagok. Köszönjük, Úr Jézus, azt, hogy te kész vagy megajándékozni bennünket a te jelenléteddel, nem csak karácsonykor, nem csak adventkor, hanem életünk minden napján. És köszönjük most neked, Úr Jézus, azokat az ajándékokat, akiket mellénk adtál, akik életünk nagy tengeri útján velünk együtt hajóznak. Köszönjük mindazokat, akik körülöttünk vannak, akik mellettünk vannak. Szeretnénk ajándékként tekinteni rájuk, és szeretnénk megajándékozni őket, nem csak most az ünnepben, hanem minden nap. A figyelmünkkel, a szeretetünkkel, a gondoskodásunkkal, a szavainkkal, a tetteinkkel kifejezni azt a szeretetet, amit tőled kaptunk, és azt továbbadni nekik. Köszönjük azt, mennyei atyánk, hogy így készülhetünk az ünnepre, és azért könyörgünk, hogy hadd legyen ebben is az Úr Jézus a középpontban. Ahogy te voltál, mennyei atyán, kérünk ezután is te légy a mi őriző pásztorunk. Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és atyánknak, Istennek szerelme, Szentlélekkel áldott közösségben, légyen mindig mindnyájunkkal. Amen.